kis gyorsítás. Itt van ez a papír. Itt van ez az oda nem élő tábla, ez ma reggel olvastam egy anyagba, zseniális. Nem az érdekes, hanem az, hogy nézzük meg, hogy mit tud mutatni egy ilyen ügylet. Félmeddig műsoron kívül fiatalok figyelnek egy picit ide. Arról kezdünk most beszélgetni az elmúlt alkalommal, közeledünk így Magyarország felé, sőt, tulajdonképpen az egyes felfogást el is mondtam, hogy mi az egyes felfogás. Majd már elmondom a kettes felfogást is, közben elmondom Liska Tibort, nem véletlenül. Előtte meg megmutatom ezt. Emlékeznek a legelső során, amikor 70 percig nem működött a projektor sem, meg a számítógép se, akkor felrajzoltam ilyen téglalapszerűséget az országok beskatujázására. És nézzék meg, itt van egy közel-keleten foglalkozó Kamrava nevű versenyző. A közel-keleti rezsimek tipologizálása Kamrava alapjá. Figyeljék meg, ez zseniális. Még akkor is nagyon messze van önöktől, de vegyék észre, hogy ez valami hihetetlen nagy kör, azon belül van még Európa, azon belül van Magyarország, azon belül vagyunk itt a Budapesti Egyetemen, tehát a világ nagy. Zseniális. Figyeljék ide, van befogadó populista rendszerek, szultanisztikus rendszerek, kirekesztő rendszerek és protodemokráciák. Na most ugye a befogadó populista, az egészet azért hoztam ide, mert a befogadó populista Irak, Irán és Líbia, és nagyon közel van ehhez, de a demokráciához is nagyon közel van, tehát demokratikus meg nem is, Oroszország. Mondjuk Oroszország demokratikusabb sokkal, mint Irak, Irán és Líbia, bár ugye ez a mozi, ami ott megy most meg, ami következményként lesz, hogy az nem lesz semmi, de ennek ellenére azt tudom mondani, hogy ugyanaz a helyzet, mint a befogadó populistáknál, ott az a jellemző, hogy elvben a társadalom minden tagja részt vesz a politikában, mindenki elmondhatja a véleményt, de tényleges hatalma nincs csak néhány embernek. Ez a befogadó populista. Beszélj, mondd el a véleményed, tényleg így van, mondd el, hogyne, persze. Döntés van? Szevasz, menj innen. A demokratikus rezsemeknek nevezik a protodemokráciák, az elődemokráciákat, és ez a Kamrava azt mondja, hogy Izrael, Jemen, Libanon, Palesztin és Törökország protodemokráciákhoz tartoznak. És valakit bejönne Magyarország, egy politikus, az öngyilkos, hogy Jemen az demokrácia? Vagy egy izraeli azt mondja, hogy mi demokráciánk nem nagyobb? Vagy önök itt a palesztin hatóságot úgy képzelik el, mint demokratikus hatalmat, vagy pedig úgy képzelik, hogy még aki állandó háborúban áll, és általában veszít? De ez egy külön kérdés. Törökország pedig megint egy másik kérdés. De a mozi a következő. Szultanisztikus rendszerek. Vannak olajmonarchiák, ott vannak. Itt az a mozi lényege, kedves fiatalok, hogy akkora olajjövedelem van, hogy abban a társadalomban annyi járadék van, hogy az igazi főnökök, szultánok, uralkodók azt csinálnak, amit akarnak, a demokrácia csiráinak se kell kinőni, hiszen ott van a járadék, az alapját adja a rendnek. Szevasz, haver! Ez olyan, mintha nálunk, most el tudják azt képzelni, hogy lennének ilyen nagy politikus egyéniségek, neveket nem mondok, hogyha Magyarországnak lenne fajlagosan a világ legnagyobb földgáz tartaléka. Már úgy értem, hogy érvényesíthető földgáztartaléka. Hát akkor olyan kaliberű emberek, mint hogy mondja két nevet, hogy nehogy probléma legyen valamelyiküknek a lelkével, mint a Nyakó István meg az Ák Péter. De ilyen kaliberű emberek itt a harmadik műszakba se seperhetnék az udvart. Mert ha valaki megjön egyszer hajnalban, látja, hogy aki itt az udvarat sepri, azaz két ember, az a komoly arcama. Hagytam az egyik könyvemben meg is emlékeztem róluk. Na de most. Ott van egy civil mitoszra épülő rezsimek, Jordánia és Marokkó. Ott már babrálnak a demokrácia felé vezető úton. Egy kicsit ez azért nem stimmel, Marokkónak meg rengeteg foszfátja van, és az egy komoly járadék. Itt van jordánok és az egyiptomiak, marha nagy pénzt kapnak az USA-tól, az egyiptomiak majdnem fele annyi pénzt kapnak évente az USA-tól, mint Izrael. Na, ott mondtam, 4,4 milliárd. Az egyiptomiak 2 milliárdot kapnak évente az USA-tól, csak úgy. Mármi dollárt. Na most akkor ott vannak, hogy, és ami miatt felhoztam, hogy vannak kirekesztő államok, katonai, ahol katonai hatalom van, Algéria és Szudán, illetve muhabarát rezsimek. És fiatalok, az a lényeg a mai intelligencia kvóciás növekedésének. Hogy a muhabarát az nem más, mint az, amikor a társadalmok intelligence service-en, azaz titkosszolgálaton alapulnak. Tehát a titkosszolgálati jelentések megfelelő jegye alapján kap valaki társadalmi elismerés vagy elítélés, és ez Egyiptom, Szíria és Tunézia. Más-más módon persze. A maga a muhá jelenti a titkosszolgálatot. Nem tudok arabul, de utána néztem hajnalban rögtön, vagy nehogy valakit felálljon, egy arabul perfekt beszélő ember, hogy mi ez, és akkor esetleg éget. Nem tudok arabul, de ez azt jelenti. Itt jegyzem meg, hogy aztán menjünk, mert ez egy csoda tulajdonképpen, meg amit el fogok mondani a Liskatiba, az még nagyobb csoda. Csak az már magyar volt, és az jobban én bennünket. Szíveskedjen a ön szíveskedjen, mert maga majdnem minden előadáson itt volt. Ha mondtam, akkor szóljon. Mondtam már, hogy Egyiptomban az érettségiző fiú vagy lány szülei mitől félnek a legjobban? Nem emlékszik rá. Ilyet nem láthattak még. Akkor kint voltunk eladásokat tartani 90-es évek elején, egy katonai táborba szállásoltak el bennünket, hogy ne legyen semmi probléma. Volt, aki hozta a feleségét, volt, aki hozta a férjét, egy katonai medencébe is úsztunk, és akkor közben mindig vittek bennünket, meg eladásot. Volt olyan kollégám a közgázol, három is, aki még a fogmosásra is hozott vizet magával, így cipelte a bőröndöket a reptére. Miért hozta a fogmosásra is a vizet? Hát, hogy baja lesz a víztől. Én néztem, hogy 5 napon keresztül az ebédhez mindig Coca-Colát kértek jéggel. 5 napig néztem. 5. nap megkezdtem tőlük, fiatalok, a jég miből készül Egyiptomban? Ott nem láttak még 6 ember fel a második emeletre a szobába, mert elindult az anyagcsere. Tehát világos magát a tettől is. Na, a lényeg azonban az, hogy a egyiptomi, igen, és a érettségi. Hát ugye az arab nyelvnek az a lényege, hogy először is, például kedves fiatalok, ha Szíria és Jordánia köt egy szerződést, az milyen nyelven van? Hát arabul. De kinek az alapnyelvén? A szíriai alapnyelven van, vagy a jordáni alapnyelven van? Hát egyiken se. A Korán arabnyelvén van. Hát a Koránban persze nincs, hogy tömegpusztító fegyverek, de arra van hivatalos arab változat. Tetszik érteni, amit beszélek? Na most ugye ráadásul a szavak minden alap, tehát Szíriában is, Jordániában is, Jemenben is, máshol is, mondjuk azt a szót, hogy mondok egy, nem tudok arabul, mondjuk azt a szót, hogy falióra, azt úgy az a 3 vagy 4 másról hangzóval kell leírni, hogy közte milyen magánhangzó van, hogy csinálják, azt nem, az a nyelvjárás. Na most, éppen ezért az írás ma nincs pardon. Tehát az ottani magyar nyelvű érettségi, vagyis az arab nyelvű írásbeli érettséginél nincs pardon. Ki van jelölve Egyiptomban 250 ember, és csak azok javíthatják. 3 hétig tart a javítás. Van ahonnan terület, ahol tevével hozzák be a hivatalos lepecsételt iratokat, van ahol a vonattal, van ahol kocsival, van ahol repülve, tök mindegy, de beviszik egy helyre, és ott az a 250 ember véletlenszerűen kijavítja az összes dolgozatot. És aki megbukik, a szevasz haver. Tehát amikor hallják a barátaiktól, barátnőiktől, hogy az orvostudomány egyetemen anatómiából nincs pardon, ez ugyanaz. Na, hát akkor Liska Tibor. Mivel késtem, egy kicsit biztos bejelnéztek abban a nekrológban, amit én írtam 16 éve, de nem azért van ez itt, az a Liskáról szól, nem rólam, hála a sorsnak. De látják azt az arcot? Hát az hihetetlen önmagában, nem? És látás, az a Liska Tibor nem tudott jól beszélni sem, meg írni sem. Beszélni azért nem tudott jól, mert olyan gyorsak voltak a gondolatai, hogy nem tudtam gyorsan mondani. Írni meg azért nem tudott jól, ma olyan marha türelmetlen volt, amikor azt írta, akkor még nem volt számítógép, akkor azon gondolkodott, hogy mit fog utána lenni, és akkor összezavarta magát. És akkor mindig volt mellette egy-két fiatal kutató, aki átfordította. Később aztán felnőtt a fia, a Efliska Tibor, és ugye ő átírta meg a második felesége, és így tovább. Ugye itt jelzem meg, hogy a GTK ma egy szakkollégium, ami felvette a Liska Tibor nevét, és nagyon örült a család, hogy felvették. Ebben van kis szerepem, hála sorsnak, már nem hiába jöttem ide 10 éve. De, szóval emberek, a Liska Tibor, hát hogy fejezem ki magam, mondjuk itt a műegyetemen, itt aztán tényleg van tanára, hogy rengeteg. De a műegyetemen bármelyik kart kiválasztjuk, bármelyik koron vannak nagyon-nagyon okos emberek, minél inkább megyünk a műszaki irányba, annál inkább vannak világhírű emberek, vagy világhír közelben levő emberek is. De ha összeadjuk, hogy egy év alatt mennyi abszolút nóvójú teszünk be, ennek az embernek több jutott eszébe, mert ő nem akart, hogy eszébe jusson, csak neki jött. Ő neki jött. Na most mindjárt elmondom, hogy milyen világot képzelte, ezt akarom elmondani, és akkor megnézzük, hogy reál oldalról hogy képzelje el mondjuk a konzervatív felfogás Magyarországon. Na most itt jegyzem meg, hogy egyszer Pécsre elhívtam előadást tartani, és kimentünk utána a 48-as tér, és mondtam, Tibor, szerintem itt 3 rendőrségi besugó volt. Azt mondja, nem, 7. És elmondta, melyik hét, de benne volt az a 3, amit én is gondoltam. Tehát például ebbe se volt nám sokkal jobb ember, mert az én diákokkal foglalkoztam, mint kollégáktató 130 évig, úgyhogy én körülbelül tudom, körülbelül ki tudtam lőni, hogy mi a helyzet, de ez is így nézett ki. Na most, és azt is megkérdeztem tőle, Tibor, ha téged nem, azt a szót most nem mondhatom, mert az nem előadásra való, de B betűvel kezdődik és műveltetője. Ha téged nem szaklatnak annyit, akkor elmentél volna a gondolkodásodba ennyire messzire? Azt mondta, sose. Radikális lettem volna akkor is, de ennyire nem mentem volna el. Na most mindjárt megnézzük, hogy mi ez. Képzeljük el, hogy a reset gombot beállítják a Földön, de nem avatárok vagyunk, hanem ugyanúgy emberek vagyunk. De reset gomb be van nyomva. És a szabályok a következők. Sose kértem ilyet, most is csak javaslom, hogy a 4 alaptételt írják le. De mielőtt leírják, megfordítják ezt a lapot, mert ez önöknek egy ilyen játék és muzsika 4 percbe. Tegyük fel, hogy meg akarunk venni egy gépet, aminek ismeretlen az ára, pontosabban nem ismeretlen az ára, hanem azt akkor meg azt akarjuk kiszámítani, hogy mennyit adjunk érte maximum, és azt mondjuk, hogy ez K. Meg akarunk venni egy nagyon modern gépet, és ez a gép minden évben M hasznot hoz. M-et. Minden év végén hoz M hasznot. Ha I a kamatláb, és most december 31-én kapom az első hasznot, annak az M-nek mennyi a mostani értéke? Ezt hívják a pénzügyben jelen értéknek. Ez másképpen úgy néz ki, csak azért mondom, hogy itt van ez a fiatal versenyző, aki teljesen joggal már is kedvezően mosolyog. Tegyük fel, hogy én neki tartozom 1000 euróval, és december 31-én megkaladom, és baromira szégyelném magam, hogy megveretne, ha nem adnám meg. De nekem egy vasam sincs, és én most már nagyon ideges vagyok, és én most akkor azt biztosítani akarom magam, és akkor bemegyek, vagy elmegyek akkor a fiatal versenyző, és kölcsönk, nem elmegyek a bankba. Elmegyek a bankba, és felveszek hitelt, vagy felveszek öntől kölcsönt, mennyit vegyek fel, hogy pontosan 1000 euró legyen év végén? Nem kell annyit fölvenni, mert amit készhez kapok, rögtön beteszem egy kötvénybe, vagy beteszem egy bankba, és annak van egy évi kamatozása, mondjuk 6%. Akkor ilyen egyenlő 0,06. Akkor nyilván, hogyha most azt a végén akkor az 1,06-szoros lesz, hát visszafel akkor 1,06-tal kell osztani, igaz? Tehát M per 1 plusz itt ér most. Hát ennyi a jelenérték, de önöknek semmi újat nem mondtam. A két imó jelentkező az M per 1 plusz a nézeten, stb. N néven keresztül használom a gépet. Miért is, hogy összeadjuk, osztunk, szorzunk, kivonunk, ott van, hogy M egyenlő, amit tudunk, K-szor I-szer 1 plusz az N-ediken per 1 plusz az N-ediken mínusz 1. Mennyit adok én akkor érte? Maximum, majd meglátjuk mennyit, de ez az íze 1 puszi az n-ediken per 1 puszi az n-ediken mínusz 1-el kezdjünk valamit. Tegyük fel, hogy n tart a végtelenhez. Akkor mondjuk akár kosifél gyökérítőm, akár melyben az ordít róla, hogy ennek a határértéke i. Vagyis ha ez végtelen időszakon termez a gép, akkor tök mindegy, hogy mi a kamat. Akkor a statikus és a dinamikus számítás ugyanannyi. már pedig 5 évre nem ugyanannyi, meg 10 évre sem, meg 3 évre sem, akkor óriási időpreferenciál van, hogy mikor kapjuk meg azt a pénzt. De igen hosszú távon nincs jelentősége. Ez a Liskafi elméletnek a kamatnak egy nagyon központi eleme, és ezt jobb, ha most mutattam meg, mint később, amikor elmondtam a tételeket. Tehát akkor, ha azt mondom, hogy ezt az egyenlőséget felállítom, akkor ebből meg lehet mutatni, hogy hogyan lehet átváltani az időtényezőt, de ha a határértéket számítunk, tehát n tart a végtelenhez, akkor tőlesebb jelentősége már nincs. Na most fiatalok, a 4 alaptétel a Liskának a következő. Tehát a reset gomb megnyomva, mi vagyunk az állampolgárok, felébredtünk az álmunkból, mindannyian egy társadalom tagja vagyunk itt a teremben, beleértve az operatőr mestert is, mindenki abszolút egyforma, az összes rejtett és nyílt vendéget, mindenki egyforma, és mindannyian felnőtt állampolgárok vagyunk, és a nem létező vagy létező gyerekeink nincsenek itt bent, de tudunk róluk, mert őrülük is szól ez az egész történet. És a következőt mondja Viska. 4 tétele van. Első, mindenre található piaci megoldás. Mindenre. Beleértve az oktatást, egészségügyet és környezet védelmet is. Mégpedig úgy, hogy kölcsönös megegyezésen alapuló együttműködés, de a társadalmi nyilvánosság előtt. Tehát már az első mondatban kizáródik az, hogy Taktaharkány polgármestere megkérje a taktaharkányi Pöcegödör Kft.-nek a barátját, hogy a saját Pöcegödrét újítsák fel, csempézik. Kizárt, mert nem a társadalmi nyilvánosság előtt történik. Emberek, nem a társadalmi nyilvánosság előtt történik. Mindenre található piaci megoldás mondja, mégpedig csak, de ha található, az kölcsönös megegyezés alapján nyilvánosság előtt. Második tétel, mindenki a saját pénzét költse. Ne ijedjünk meg, mindenkinek lesz pénze. Mindjárt adok pénzt. És azért vilogtatnak itt fiatal versenyt, hogy nehogy azt higgyék, hogy ilyen show műsor van, hanem egy fiatal kollégák megkért egy riportra, és zseniális fényképező helyet talált, de nem elégedett meg, mert több oldalról felmér az eseményeket, teljesen igaza van, és a legjobb képet fogja válaszolni, már nem rólam, hanem ő szerint a legjobb kép. Ott kezdődik a fotós. A fotós magáról csinál mindig képet, aki nem hisz el, nézek Bartus Attila Romlás című színpadi művét a Pesti Színházba. Azonnal még kétszer adják ebbe az évben. Na most. Egyébként is Bartus Attilát illik olvasni ennek a korosztálynak. Mert Bartus Attila nagyon jó, csak amit csinálnak belőle, kös a halföldi nyúl hozzá, akkor vége van, mert akkor az már olyan ilyen elmebeteg dolog jön ki belőle, amit a Bartus Attila le se írt. De egyébként nagyon jó, tessék szívesen megnézni. Na tehát ott tartunk, hogy mindenki saját pénzét költse. Mindjárt adok pénzt. Harmadik, mindenki azért fizessen, amit igénybe vesz. Erre azt mondta az öreg Liska, hogy az általánydíj az marhaság és pazarlás. Csak ha pontosan le tudjuk mérni, akkor esetleg. Tehát például ilyen, hogy a UPC-nél olyan kezelési költség, meg hogyha ezt a csomagot válsz, akkor ennyit kell fizetni. Ilyen általánydíjak nincsenek a Liska rendszerbe. Hanem, hogyha már egyszer van olyan setbox, amivel vissza lehet mindent állítani, meg lehet videótékából kikölcsönzni filmet, és mindegyiknek az áram ügyét is mérni tudjuk, meg a idejét is mérni tudjuk, akkor azután fizess, amit ténylegesen fogyasztott. Mondja Liska. De hát akkor még nem volt UPC, meg videótéka se. Na most a negyedik. Nyílt verseny a termelőeszközökért. Nyílt megint az nyilvánosság. Mert azt mondja a Liska, hogy a magántulajdon az korlátozza a versenyt, mert a tulajdonos kizárja a vetélkedőket, akik előállnak, hogy én még jobban tudnám ezt a tulajdont mozgatni. Tehát nem azt állítja a Liska, hogy a szocializmus jobb, mint a kapitalizmus. Szó sincs erre, csak azért megmondom, itt azt behoztam, hogy szó szerint felolvasom, hogy mit mondott Liska a rendszerváltással kapcsolatban, amikor maguk megszülettek. A rendszerváltással kapcsolatban Liska véleménye az volt, hogy most átúszunk az egyik süllyedő hajóról a másikra. Aztán, amikor Kornaival vitatkozott, ezt is csak úgy mellesleg mondom, mert hogy még jobb kedvük legyen ma, mert még lenne jó kedvünk, amikor szépen fúj a szél, a tavaszi szél. Azt mondja Liska, hogy rendben van, mindent lehet modellezni, de néha cselekedni is kell. És egyszer egy magyar súlyos gazdasági helyzet mondta, ami kb. 100 olyan súlyos volt, mint a mostani, és azt mondta Liska, bocsánatot kérek a hölgyektől és az érzékeny lelkűektől, idéznem kell Iska Tibort, aki nem vágotta meg a szavait, nézzenek az arcra, ahol nyakig ér a szar, nem méricskélni kell, hanem cselekedni. Na, erről ennyit. A dolognak a lényeg a nyílt felsenatérlő eszközökért. Ez a négy kiinduló pont van. Na most akkor szépen elazulhatnak, és azt mondom megmondani, hogy az a fő mondat, minden termelőeszköz a mi általunk alkotott társadalomban, mi vagyunk Magyarország úgy, hogy vagyunk, személyes társadalmi tulajdonban van, tehát minden termelési eszköz, ami Magyarországon van, itt nálunk valamelyikünkhöz köthető, vagy valamelyik ötünkhöz, mert például egy nagy cég, mondjuk a egyszerűségkedve a MOL, hát azt nem tudja senki egy személyként megvenni, meg egyáltalán, ott valami konzorcium kell, de az mindig személyes társadalmi tulajdonban van. De úgy, hogy a tulajdonosnak eladási kötelezettsége van, ha valaki megtámadja, hogy igen, én szeretném ezt még nagyobb haszonnal forgatni. Köteles adni, de az árat ő mondja meg. Mármint ki? Akinél van most. Akinél van most. Tehát nem mondhatja, hogy az, hogy bemegy hozzá valaki. Sai bácsi, de most nem a Liskajencebe. Mennyi adja nekünk ezt a Tiziano festményt? Nincs annak ára, fiam, mert nem adom el. Az más dolog, de az nem termelőeszköz. De ha az iskolarendszer vagyunk, és bemegyünk a Sanyi bácsihoz, aki a világ legjobb malmát vezeti, az egyszerűség kedvéért ne takta a halkányban legyen most, hanem Makó oldalvárosában, külső városában. És azt mondja a Sanyi bácsi, fiaim, nem akarom ezt adni, mondom, nem azt kérdeztük, Sanyi bácsi el akarja adni, mennyi az ára. A rendszerben meg kell, hogy mennyi az ára. És ha azt mondja a madár, hogy itt van, akkor Sanyi bácsinak ki kell szállni, de az eddigi haszon az övé. Sanyi bácsinak máshoz kell fogni. De a Sanyi bácsi megszabhatja az állat úgy, hogy magasabb. Mi határozza meg a Sanyi bácsit? Nyilván itt már egy-két ember bólogat és elkezd gondolkodni, mert nem ingyen kapja azt az ígérvényt, ezt a termelőeszköz a saját tulajdonába, hanem azért neki használati díjat kell fizetni. Mégpedig az értéknek mondjuk az 1%-át minden évben be kell darizni. De az értéket ő határozza meg. Tehát ő mondhat úgy, hogy felviszi a francba, és az 1%-ot meg kifizetem, de ezt nem tudja senki tőlem átvenni, mert nincs annyi pénz a világon. Meg kockázhathat. Én kiveszem a nagy hasznot, én nem adok, én csak 20 ezer euróra szabom meg ezt az árat, miközben tudom, hogy ez 80 ezeret ér. 20 ezer euró után fizetem az 1%-ot, sumálkolok, de valaki 21 ezerre ki kell szállnom. Tehát érdekeltség van arra, hogy az ember gondolkozza, hogy mi a manót csinál stratégiailag. És nem az állambácsitól kérdezi meg, nem attól, aki az önkormányzati képviselő, nem akire szavazni fog április 14-én, hanem saját magától kell megkérdezni. Például, na most, hogy néz ki? Hát most ugye már nyilván idegesek, mert nincs még mindig pénzük. Hát mondom, hogy hogy van ez. Van a társadalmi örökség, mindegyikünknek van társadalmi öröksége, most a Liskarendszert mondom. Ez pedig az néz ki, az egész nemzeti vagyon Magyarországon x forint, milliárdba. Hányan vagyunk, mindig más, de most éppen mondjuk 10 millió vagyunk, az 10 millió felé el kell osztani. Ez körülbelül mai árfolyam, ez 15 millió forint. Tehát amikor valaki megszületik ebbe a társadalomba, tehát mondjuk az önnek az Iker fiai megszületnek, bár önnek az első gyereke lány, ezt most megmondom így, olyan. Az Iker fiai megszületnek, akkor az 15-15 millió forint. Abban a pillanatban az Iker fiúk, mondjuk az egyszerűség kedvéért, legyen Zuárd és Zénó. A Zuárd és Zénó számláin ott van 15 millió kajszám. Maga nem nyugodt hozzá? Maga mit csinált vele? Amíg a gyerek iskolázik, azig fizeti az iskoláját. Ha a gyerek beteg, fizeti, ha beteg. Más nem fizethet belőle, mert új a kezére ütnek, mert a társadalmi nyugvásságért törték minden. Nincs, hogy kiveszek a gyerek pénzébe, anyukám, és akkor ígyítunk egy új vállalkozást. Nincs, mert a kezére ütnek. Nincs olyan. Na, tehát ez a dolognak a lényege, hogy ott vagyunk a dologban. És van egy kockáztatható része, meg egy nem kockáztatható része. A nem kockáztatható rész azért van, mert mi már felnőtt emberek vagyunk. Mondjuk, ha 70% a kockázható, akkor 30, nem, ez 4,5 millió forint. A 4,5 millió forint el van téve, ahhoz nem lehet nyúlni, de ha önnek egy komplikált szemműtétet kell végrehajtani, hogy ne legyen szemüvege, vagy például soha nem lesz ilyen a kisebb balesetet szervezett, és akkor a vannak ilyen plasztikai műtétek a kezével kapcsolatban, ilyen rendbehozó műtétek, akkor szabból lehet fizetni. Na most, a kockázható résszel pedig beáll és megnézi, hogy milyen vállalkozást akar indítani. És licitál az ára. Én ezt akarom, egy száma. És akkor magája az egyik 75-ös számú vállalkozás, és mindaddig a magáé, amíg fizeti az 1% bérleti díjat, használt bevételi díjat, vagy ki nem ütik a nyerekből. De lehet, hogy rögtön maga egy kisebb villamos autógyárat akar építeni, és akkor vagy megvenni, és a 3-4-en összefognak, vesznek fel hitelt is, mert hitelt fel lehet venni. Van egy központi bank, ahol hitelt lehet fölvenni, ahol ez az i-kamatláb érvényesül, és ez az i-kamatláb arra van, hogyha a kereslet nagy, mert a kínálat kicsi, akkor is kiegyenítik egymást egy adott kamatlábbal, ha a kínálat nagy, és a kereslet kicsi, akkor is kiegyenítik egymást egy kamatlába. Vagy egy automatikus kamat. Na most jön az érdekes része a dolognak, hogy mi lenne akkor, hogyha a kockáztatható rész 100% lenne? Hát akkor kapitalizmus lenne. Ha a kockáztatható rész 0% lenne, akkor meg szocializmus. Tehát se nem ez, se nem ez, se nem az. Se nem ez, se nem az. Na, ilyen gondot a világon senki ki nem talált. El is jött egy Norman McCrane nevű angol pasosak az Economist újságírót, lebabázott, és angol tévésorozatot csinált a Liska ügyeiből. Aztán az Liskát ez alapján hívták meg Amerikába. Megkapta még életében a nagy doktori címet, kiismertet egy évre a leadást tartani. Nagy nehezen meg is tanult, angol, mert azt se érdekelte Amerikába, de akkor már betegen ment ki, és utána nem sokán meghalt. Nincs olyan magyar közgazdász 30 éven felül, 35 éven felül, nincs olyan magyar közgazdász, akinek a gondolatai nem lennének átadva a Liskára, még ha azt hazudja le, hogy utálja, akkor is ott van a gondolat. Most az a lényeg itt, kedves fiatalok, hogy nézzük meg ezt működésébe az egész dolgot. Tehát a vállalkozást meg kell venni a madának, és ha megmondja, hogy milyen áron vette meg, mondjuk megmondtuk az előbb, 40 000 euró, vagy megvette mondjuk 1000 euróért, teljesen mindegy, használati díjat kell fizetni. Ez a használati díj gyakorlatilag olyan, mint a vagyonadó, csak éppen nem lehet eltitkolni. Nem lehet vitatkozni azon, hogy mennyi a kivetendő alap. Nem lehet elmenni az ügyvédhez, hogy ez a ház ott van és beázik. Hát ő vette meg, hát ő adott érte annyit. Ő adott a pénzsége, hogy nem mondta neki az APEC, nincs is APEC. Nincs is adó a rendszerben. Nincsenek APEC űrlapok. Hát ő megmondta ezt a pénzséget, már pedig 350 000 forintért veszem személyes társadalmi tulajdonban. Be kell fizetnem minden évben ennek az 1%-át. Jó napot kívánok, befizettem minden adómat. Ugyebár ez így néz ki. És tehát a magántulajdon és a bérlő sajátos keverékéről van szó, mert örökölhető a tulajdon, Liskában engedett, mert eredetileg azt akarta, hogy a gyerekek ne legyenek előnyben azzal, hogy a szülő jó gazdálkod. Örökölhető ez a magántulajdonosi dolog, ha nem ütik ki akkor, viszont a bérlő is megjelenik, a bérlő lélek is, mert használati díjat kell fizetni. Na most azt tudom mondani, fiatalok, hogy még egyszer mondom, ha tehát megy abból a levő haszon, az mind az ő számlájára megy, a kockáztatható számára. És azt örökölni is lehet. Éli az életét. A nem kockáztató részhez nem juhat. Abból azt használ fel, amit akar, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Na most, hogy még közelebb hozzam a dolgot, ma már majdnem bizonyítható, az összes futballista, a híres futballistáknak, hogy beárazzák a piacra, hogy mennyit ér, az Liskaféle gondolással kerül kialakításra. Tudnék, a Liska az embertőkével kapcsolatban kimondta, mint egy 40 éve már, hogy azt meg kell valakinek fizetni, aki egyszer kitanította azt a futballistát, vagy azt a kézilabdázót, vagy azt a kosárlabdázót, vagy azt a jégkorongozót. Tehát ahol felnőtt, az volt a szülőknek költsége volt, az iskolának költsége volt, és itt ez mind be kell kalkulálni, ez egy hatalmas felnöveket vagyon, aki tehát átveszi az időtényező figyelmevétel, az IV figyelmevétel, annyit kell ezért fizetni, hogy az mindenkinek korábban, aki ezt kitermelte, megtérüljön. Tehát nincs olyan, hogy a kereskedő lenyúlja, 5 forintért megveszi az almát, és 120-ért adja. Ez a Liskarendszerben nem létezik. Éppen ezért. Na most, hogy ugorjunk egy nagyot időbe, utána elmondom a akkori példát, hát nyilván mit csináltak, hát Magyarország pici ország, hát megpróbáltak az egészet elhallgatni. Aztán a 80-as évek elején a közgázon vitákat rendeztek, úgy minden második hétfőn, akkor én Pécsen dolgoztam még, és akkor fölmentünk 4-5-en, eljöttünk 4-5-en, zsúfolásig megtelt terembe, és ott mindig vitatkozott valami másik közgazdásszal. Hát óriási, hát volt ott 130 kíber egy teremben, hát annyi nem, de 50 biztos volt, tehát az 5 perc alatt jelentették, hogy éppen a Liska mit mondott, meg mit nem mondott. De a lényeg az, hogy megengedték neki, kérem, hogy kísérletezze ki a rendszerét szentesen. Na, ezt fogom így elmondani, hogy hogy volt. De ugorjunk már, hogy mi lenne, ha most az a csoda történne meg, ami hát persze nem történik meg, hogy egyszerűen azt mondanák, hogy Budapesten és csak Budapesten, csak az önkormányzatnál és csak az ingatlan gazdálkodással bevezetjük a Liska-féle gondolkodást. Hát 1990-ben, amikor megszülettek, tele volt Budapest állami tulajdonú ingatlannal, most is tele van még, amit ugye megpróbálnak elpasszolni, ugye ennek a legalább a 40% olyan csúnya ügyé degradálódik, ami ugye mostanában önök is hallgatnak, és nem tudnak kikerülni. Terézváros, ilyen ingatlan, mennyi adták el, stb. Hát mi itt a probléma? Oda kell tenni, András út 139. Ki ígéri őt a legtöbbet? Miért? Hogy személyes társadalmi tulajdonba veszi. Te ígértél, fiam, a legtöbbet? Tessék, itt van, fizess be az 1%-ot. Most a madár vigyázni fog erre, hogy az állagot megóvja, mert különben nem tudja akkor feltartani az egészet rendes, és nem fogja tudni jobban elpasszolni. És ha jön valaki többet fizet, kiszáll, de az övé a haszon. Akkor többé is csinál haszont. De nincs korrupciós pénz, nincs papírkiállítás, nincs közbeszerzési tárgyalás. Hát ugyanúgy, mint egy akción, egy festményért, ki ad többet? Fiatalok, jó napot kívánok, vég a dalnak. Nem kell bürokrata, egy se. Elmondom, mit csináltak Szentesen. Szentesen a mezőgazdaság, kérem szépen, az a pasas, aki Szentesen, akkor azért engedték meg nyilván Szentesen. Magyarországon volt 3 vagy 4 ember, aki nem név szerint volt híres, hanem akinek kísérletképpen megengedtek sok mindent. Akik győriek vagy győrkönnyiek, tudják, hogy a Rábába annak idején a horvát. Vagy akik bábolnak könnyek, a bábolnál, amikor XY volt a főnök. Ott volt egy kísérlet, megengedték, hogy olyan keményen dolgozhattak, ahogy akartak, meg ők is dolgoztak keményen, és hatalmas eredményeket produkáltak a szocializmus kellős közepén. Én sose felejtem, engem megkértek, hogy csináljunk egy készségazgálkodási modellt Bábolnának, oda mentünk, bementünk a megbízó mesternek a szobájába, aki cukros volt. 3 telefon volt előtte 1978-ban. 78-ban. Egyes telefon. Egy piros telefon, az országban bárhol telefonálhatott. Crossbar. Maguknak ez nem mond semmit, tehát kapcsolás. Tehát kapcsolás nélkül, postai kapcsolás nélkül. Másodszor Amerikába közvetlen telefonálhatott, Bábolnáról. Harmadik, azon nem volt tárcsa, már önöknek nem, a tárcsa nem mond semmit, tehát nem volt billentyű, csak fogadó csengő. Akkor szólt a főnök. Megszólalt, egyből a cukor kijött rajta, és ájulási tünetek voltak. Ott nem volt kecó-mecó. Ez a szentesi versenyző meg 25 évesen lett TSZ elnök. És még MSZNP tag sem volt. És ott megengedték, hogy legyen egy ilyen kísérlet, hogy Liska csinálja egy kísérletet a szentesi TSZ-be, és a Liska következőt készít. Megkezdte, hogy hány teherautó sofőr van. Azt mondták, hogy 12. Ott lesz a kísérlet. Elmondom, hogy a 70-es évek második fejében hogy nézett ki a teherautó sofőrözés Magyarországon, a teherautó. Volt egy teherautó sofőr, aki nem nyúlt az áruhoz. És volt 1 vagy 2 rakodó. A teherautó sofőr már akkor is morgott, amikor alá kellett neki írni a papírt, hogy a benzint átvette. Az úr volt. Nem érdekelte, hogy milyen állapotban van az autó, meg a gumik, mert úgyis ott volt a TSZ-nek a irodája, hogyha vagy a javító műhelye, ha nem beállt, aztán megcsináltak, addig neki nem kell dolgozni. A 12 teherautósofőrből 8 vállalkozott erre a kísérletre, a fiatalabbak vállalkoztak egyébként, a legidősebb 35 éves volt. A 4 idősebb nem vállalta. Azok csinálták úgy, mint korábban. Elmondom, hogy mi történt. Egy hónap, tehát mit csináltak? Személyes vállalkozásba vették a teherautót. Egy licitált árért, a család összeadott. és utána 1%-ot kellett fizetni. De annyi fuvart vállalt vele, amelyet akart TSZ-en kívül is. Bele volt írva a papírjába. Tehát TSZ-nek óriási érdeke volt, hogy adjon neki munkát, mert nem adott, akkor mert másra is csinálta a sajátját. A lényeg a következő, fiatok. Egy hónap múlva az összes teherautó rendesen ki volt mosva, mindegy, ott álltak a kereslet kielégítésre. Két hónap múlva a rakodók felét elküldték a teherautósofőrök, és elkezdtek rakodni. Három hónap múlva a jövedelmük több volt, mint a TSZ elnöki. Hat hónap múlva háromszor annyi volt a jövedelmük, mint a TSZ elnöki. Hét hónap múlva a kísérletet befejezték. Most a Liskalának a... Én már itt voltam, de akkor 94-20, igen, 20 éves évfordulón 2004-ben a közgázon volt egy konferencia, ahol engem oda visszahívtak, és ott volt a TSZ elnök is, aki úgy mostanában velem egyidős lett, jó is tartja magát, és elmondotta az ottani fiatal közönségnek, hogy tényleg ez hogy volt. Azt mondta, szerintesen még mindig ezt mesélik, akik ennek a részesei voltak. Na most hát persze, fiatalok, hogy most a kérdést egy kicsit visszavegyem a science fiction-szerűség virtualitásából, akkor azt elmondom, hogy a Liska, amikor begerjedt, akkor azt akarta, hogy ne legyenek országhaták, egyébként tök igaza volt, meg különben nem is lehet volna megcsinálni, meg rendőrség se, meg katonaság se. Az ilyen jellegű feladatok is vállalkozásba menjenek, hagytam hozzá, a katonaság nem vállalkozásba megy már azóta, csak úgy kérdezem. Ma már börtönök nagy része is vállalkozásban működik, mármint nem a börtön lakói vállalkoznak, azok is vállalkoznának, de a börtön igazgatók, meg menedzserek is vállalkozása. Na most ugye ez a helyzetnek a dolgok a lényege. Természetesen itt a filozófia a lényeg. Az a lényeg, hogy végül is létezik olyan rendszer, ahol valóban a teljesítmény számít, és a piac az piac. Tehát ez létezik. Ne higgyük, hogy nem létezik. Tehát azért vegyük észre, ne haragudjanak, hogy egy ilyen agversenyző ilyeneket mond önöknek, de az a gyerekkori meséknek is megvan az értelme. A meséket nem azért szeretik a gyerekek, meg a felnőttek sem azért szeretik mesélni, mert azt hiszik, hogy az úgy van, hanem van bennük valami tisztaság, romlatlanság. Na, ennyit erről. Akkor most nyugodtan áttérhetünk a másik ágra, hogy megmutatom, hogy megmutattam azt, hogy a mainstreamnek a globalizációt igenlő része, ami általában két azonos halmaz, hogy látja a magyar gazdaságpolitikának a reálgazdasági problémát, ez volt a Csillag István megközelítése, ezt elmondtam múltkor. Most meg megmutatom a Dahrendorf-szerű felfogásnak a elképzeléseit, amit ugye Lóránt Károly adatai alapján és munkásság alapján fogok megmutatni, és különböző által már jó benyakoló, de ösztönösnek látszó mozdulatok kísérletével leveszem az okomat, és akkor mindjárt jobban fogunk haladni. Nem akarok senkit elkésejteni, de mivel megértem, hogy a választás előtt lezárjuk a magyar késeknek a nagy részét, a jövő alkalommal nyugdíj és egészségügy lesz, plusz szívünk közepe az Európai Unió. Így aztán mindenki nyugodt arzenállal, kimosakodva, felemelt lélekkel tud a saját stratégia alapján majd választani, ha él ezzel az alkotmányos jogával, mert semmi se kötelező. Na de hát akkor ott vagyunk. Ha néha ugorni fogok, az nem azért van, mert önöket ne tartanám a világ legjobb képességű embereinek, akiket tanítottam is valaha, hanem azért van, mert ez az MSC szintű közgazdász tankönyv gondolatmenetét mutatja be, és egy csomó mindenőknek teljesen fölösleges. Tehát nem a rám jellemző egyébként trehányság vezéli ezt a motivumot, hanem az, hogy csak azt mondjam, ami önöknek a lelki felfrissüléshez kell. Tehát például biztos lesz egy olyan kérdés az négy eszély kérdés közül, hogy mutassa be a saját gondolatmenetében 90-től 2010-ig a magyar gazdaságpolitika eredményeit és korlátait. És engem nem az érdekel majd, hogyha mondjuk Tóth Ilona azt írja le, hogy már pedig én csak a hármas felfogásba hiszek, és az összes többi hülyeség, és ebből következik, én ezt így és így látom. Nem bánulás, hogy akarja, csak lássak mögötte valami olyasmit, a saját gondolatát, meg szakmai tényeket tartalmaz. De lehet, hogy valaki úgy fogja ezt megoldani, ha itt lenne X-Y, ezt mondaná, ha itt lenne Z, ezt mondaná, itt lenne azt mondaná, én meg azt mondom, hogy bánom is, hogy mit mondok, nekem meg ez a véleményem. De akkor is megállhat, hogy ez ezt mondja, ez azt mondja, ez azt mondja, talán meg találják, hogy maga szerint melyik a jobb. Az is jó, de az a lényeg, hogy legyen benne az, hogy én arról meggyőződjek, hogy valamiféle közgazdasági affinitása lehet gazdaságpolitikai a dolgokhoz. Ha te hozzá azért négy kérdés van, azért mondjuk olyan kérdés, mondjuk az eddigiekből biztos, hogy lesz egy olyan kérdés, hogy globalizáció versus szuperkapitalizmus. Országszuverenitás. Pont. Nem mondok már semmit. Madár azt mondja, mit csináljak ezzel? És akkor eszébe jut valami, és leírja. Ha azt választja. De ilyen kisiskolás kérdések nem lesznek. Mert nem azért vannak itt. Van őknek épp elég olyan szakmai tárgyak, amit muszáj megtanulni úgy, hogy nagyon meg kell tanulni, meg különben nem tudják azt a diplomát megszerezni. Helyesen. Igen. Na tehát, fiatalok, az a mozi lényege itt, hogy ezt mutattam be idáig, az első gondolatmenetet, ezt. És Magyarországra minden eddigi kormányzat ezt akarta ráerőltetni, aki nem 98 és 2005, az meg az első év után rögtön belekényszerült a koreai válság miatt, utána hinodált, halodált, de 2000-től megpróbált valami mást, de utána jött a 2002-es választás, amit az ő számukra is váratlanul elbuktak. De a 20 évből, 18 évben ez volt a gondolatmenet. És van egy másik gondolatmenet. Ez a másik gondolatmenet abból indul ki, hogy a globalizáció egy összetett folyamat, és nem lehet csak igennel és csak nemmel megközelíteni. Ez a másik gondolatmenet a Friedrich List által szimbolizált német történetiskolára épül. Friedrich Listet úgy hoztam szóba önöknek, hogy megmondtam becsületesen, hogy nem magyar, illetve úgy, hogy azt mondtam, hogy az ő munkássága bizonyította be elméletileg, hogy a legfejlettebb országok úgy lettek fejlettek, hogy nagyon komoly protekcionista gazdaságpolitikát folytattak, tehát más országokat ugyan feltételekkel nem engedtek be a saját piacaikra, amíg az ő saját piacuk nem lett olyan erős, hogy utána bevehetett bárki. Ez bizonyította be matematika Krugman, aki 4 évvel ezelőtt ezért kapott Nobel-díjat. Ezt már egyszer elmondtam. Ez a történeti iskolának az egyik szárnya. Ez egy pragmatikus, tehát nem dogmás, tehát nem tart megtéveszt, nem tart olyan igazságot számon, ami teljes egészében megcáfolhatatlan. És azt mondja ki, az a legfontosabb, hogy az eltérő fejlettségi szintekhez más és más gazdaságpolitikai megközelítés kell. És például ilyen Dél-Korea, de ilyen végeredményben Japán, Malajzia, nagyon közel áll ehhez praktikus felfogásába, ha másképp is hirdeti magad, az elmúlt 40 év szlovén története, persze 93 óta van csak Szlovénia, de az addig akkor az közös jugoszláv történet, plusz a szlovéniai saját történet az egybe megint csak hasonlót mutat, az osztrákok nagyon közel állnak ehhez, a svédek nagyon közel állnak ehhez, a norvégok nagyon közel állnak ehhez, és ezek így is lettek fejlett országok. Úgy magunk között, kedves fiatok, már elnézést kérek ezért a 27 perces kitérőért. Hát miért van az, hogy a finnek nyelvét nem értik sem a dánok, sem a svédek, sem a norvégok, és a finnek sem értik azt a másik hármat, de a norvégok az kapásban megértik a dánt is, meg a svédet is. És majdnem olyan intenzitása többi is így van. Ráadásul hát azért, mert a jó norvégokat a vikingek nyomták 600 éven keresztül, meg a dánok is. Én azért szoktam hatalmasokat röhögni azon, hogy a magyar nyelv honnan számít, egyébként meg, hogy egyszer kikötött a három nagy okos ember, hogy finnugor, és akkor azt mondta, hogy nem is hallgatott meg senkit sem. De ha valaki egyszer volt Törökországban önök közül, és beül egy taxiba, és elkezdi hallani a taxiba a török nyelvű híreket, akkor azt veszi észre, Egy szót nem ért belőle, de ugyanaz intonáció, mint a magyarnak. Mert hogy 150 év alatt azt az intonációt vettük fel. Ez nem szó, hanem ahogy mondjuk. Ilyen egyszerű. Arról nem beszél, hogy még 600 más dolog is van, ami van. Nos, tehát akkor. Ugye azt mondtuk, hogy a több órán keresztül is, az ikerdeficitnél, kétfajta az ikerdeficit az, ugye már amikor a fizetési mérleg és az államháztartási mérleg is, tehát a fizetési mérleghiány is és az államháztartási hiány is párhuzamosan nagyon erőteljes sebességgel nő. Ugye az egyeshez tartozók döntő része azt mondja, hogy ilyenkor az államháztartást kell, az államháztartási hiányt kell, a költségvetési hiányt kell drasztikusan csökkenteni, és az majd segít a másikba. Mások pedig, akik ezt magyarázzák, azt mondják, hogy ez fordítva is lehetséges, nem mindig, de fordítva is lehetséges. Itt ugye azt tetszik látni, hogy a folyófizetési méreg egyenlegnél. Az azt jelenti, hogy a folyófizetési méregen hiba van. Ugye látjuk azt, hogy ez egy eléggé mozis dolog, és senkit ne tévessze meg azt, hogy most 2010 most éppen most pozitív egy picit, ez azért van, mert mindenki bespázolt a multi importból, és nem exportál senki a válság miatt, hanem kivár. Szerintem azért, mert előbb-utóbb úgyis 300 forint lesz az euró, és akkor mindent kiszólnak, és akkor minden ott át van csoportosítva. Ezért. És ez már 95-ben egyszer megtörtént. Tartósan több jövedelem áramlik ki, mint amelyet megtermelünk. Az ország külföldi tartozása nő, az ország sebezhetősége nő, hosszú távon finanszírozhatatlan és fenntartatlan. Ez így van. Az államháztartási hiánynál a kormányzat lényegesen többet költ, mint amennyi az adóbevétele, növekszik a GDP arányos államadóság, és az ország a jövő generációk terhére eladósítja magát. És ez hosszú távon fenntarthatatlan. Most mondhatnám azt így populistán, hogy igen, az önöket adósítják el, de már engem is eladósítottak 30 éve. Milyen meg fog mutatni a számokat, hogy hogyan? Ezt nem kell tudniuk. Annyit kell tudni, hogy minden mérleg a számvitelbe és a közgazdaságtan, amit gondolom mindenféle mérleg a műszaki életbe is nullára zárul. Tehát egyik oldal és a másik oldal kiegyenlít egymást. Ha nem egyenlők, akkor valami puffert tesznek a másik oldalra, nyilvánvalóan. Na, ez a lényeg. Tehát mi a fő nyílirány, hogy az államháztartási hiány csökkentsük? Tehát a pazarló gazdaságpolitika, az állam rossz gazda, sokat költ és nem hatékonyan? Vagy más miatt alakult ki ez az egész cirkusz, hogy elhibáztuk a transformációt, rosszak voltak a gazdaságpolitikai döntések, életképtelen a gazdaság szerkezet, elégtelenek az adóbevételek. Ez egy 20 éve óriási vita Magyarországon. A folyófizetési méreg egyet tetszik látni, az előbb is tetszett látni az államháztartási hiányt. Ott tetszik látni, ez egy nem eldönthetetlen kérdés, hanem ha 20 éven keresztül 18-ban az egyes szemlélet irányította a gazdaságot, akkor mindig az lesz a döntés, amit a Csillag István fejezetében láttak a múlt héten, hogy ez azért van, mert pazarló a gazdaságpolitika, dőzsülünk, sokat fogyasztunk, az állam rossz gazda, sokat költ és nem hatékonyan. És behunja az ilyet. Ilyen behunja a szemét, ez itt nem látja. Na most a következő ügylet a dologban az úgy néz ki, hogy a ezt láttuk már, hogy mit jelent az, amit az előbb mutattam, hogy elhibázott gazdaságpolitika, vagy makropiacgazdaság érte. Ez a társaság azt mondja, hogy túlzott mértékű volt a liberalizáció, túlzott mértékű volt a deregulizáció, és túlzott mértékű volt a privatizáció. És egy kicsit, ha lelassítok, akkor ezt hogyan érezhették az eddigi adásaimban? Nem, hogy én mit mondtam, hanem azt, hogy ezt hogyan lehetett érezni. Hát ugyebár megmutattam az OECD összehasonlítható országelemzését, és abban látták két héttel ezelőtt, hogy Magyarország azon országok közé tartozik, ahol a legmagasabb a nyitottság, és legmagasabb a magántulajdonok az aránya. A deregulációt illetően azt tudom mondani, hogy Magyarország azon ország közé tartozik, ahol ebbe a térségbe a legkevesebb kötöttség van a külföldi tőkére vonatkozóan. A privatizációval kapcsolatban meg megmutattam, hogy egyrészt a magántulajdon aránya a legnagyobb, másrészt azt is megmutattam, vagy legalábbis mondtam, hogy a privatizált tulajdon belül a döntő többség külföldi magántulajdonosok kezében van, ami a globalizációtól független és az ország szuverenitását csökkenti. Na most ennek a következményei a hazai tulajdonvállalatok piacvesztése, ami azt jelenti, hogy 10 milliárd eurókba lehet évente mérni, bocsánat kérek, 10 milliárd forintokba lehet mérni akár 120 milliárd, nem, 10 milliárd eurókba lehet mérni az évenkéti piacvesztés 10 éven keresztül, és úgy mondtam, hogy 2005-től, amikor európai uniós tagok vagyunk egész évtől, ott pedig összesen eddig 16 milliárd dolláros piacvesztés volt. De a dolognak a lényege, másfél millió munkahely megszűnt. És azóta se álltunk talpra, hogy milyen munkahely legyen helyette, ami mindenkinek jó és hasznot is hoz. Tehát most, amikor tegnap bemondta a hivatalos közlemény, hogy 11,5% Magyarország a munkanélküliség, ami 20 éve volt pontosan utoljára. Egész pontosan most már több számot nem akarok elrontani, 16 éve volt utoljára, tehát 94-ben volt a legnagyobb munkanélküliség, mint most annyi. Akkor az emberbe fölmerül a kérdés, hogy miért volt ez a mostani kormánynak jó, hogy ezt bemondta. Hiszen választások lesznek. De azzal jöttem, hogy megkérdezek önöktől valamit. Végülis önök szerint miért emelték meg mégiscsak 10%-kal április 1-től a gázárát? 14-e kellett volna a képet szerint, a képet módosították, hogy ne nagyon kell emelni, de mégis a szocialista kormány bejelentette, hogy 10%-a emelik a gázárát. Tehát úgy értem, hogy ha ez kötelező, ez a képet, akkor hát ez június 1-től a következő kormány megcsinálta, vagy meg kellett volna csinálni, és lehetett volna üvölteni, nem látni, most ezekre szavaztatok, emelik a gázárat. Pontosan így van. Vannak erősebb szereplők is nála. Ez amikor pezseg az ősanyag. Ő már olyat volt, mint egy 2009-es rozé, még egy kicsit pezseg, nagyon friss, már benne van az íz. Pontosan. És akkor azt el lehet adni, hogy mégse 14%-re, csak 10-re kivívtuk. Nem vívtak ők is semmit sem. Ez ugyanaz a taktika, amikor azt mondom, hogy hát sajnos, tisztelt polgártársaim, 40%-kal emelkedni fog az áram. És akkor azt elkezdik mondani a szakmai szeretek, nem volt szakmai egyeztetés, meg hát hogy képzelik ezt, meg akkor mi lesz a szegény három gyerekes családok, akkor mi lesz az idős nénével, akkor az egyetlen öröme már, hogy olvashat, mert még jó a szeme. És akkor megegyeznek 25-ben, és akkor mindenki felélegez, különösen a Kelemen, Anna fekete pákú éven felnőttek, hogy akkor nem kell annyira megijedni, csak 25%-os emelés lesz. De mint mondtam önöknek, egy 72 nézetméteres panellakás, jó állapotú, talán 2,5 szobás panellakás az Ányos úton Budapesten, annak a rezsiköltsége x ezer forint, Bécsnek a legbelső kerületeken kívüli első belső kerülete, tehát mondjuk olyan, mint nálunk a 9. kerületnek a modern része, ott ennek a lakásnak a rezsie 30%-kal olcsóbb. Ez nyilván nem magyarázat. És nyilván nem lehet a fejlettséghez igazítani, az árat sem. De az mégis csak mókás, hogy 30%-kal olcsóbb. És az okok lényegében ugyanazok, plusz a korrupció. Tehát ez, de ennek semmi köze a közgazdászokhoz, emberek. Semmi köze nincs a közgazdaságtan, hülyesége. Ez semmi köze nincs. Ez azért van, mert a kommunikációban mindent el lehet adni, még az önöknek hasonló évfolyam, az önökkel hasonló korúaknak is. Én nem azt mondom, önöknek, az önökhöz hasonló korúaknak is. Hét napnak kell eltelni, amíg valaki megkérdezte ezt a zseniális főpolgármestert, hogy hol a számla? Ezt már az első nap meg kellett volna kérdezni, amikor azt mondták neki, valaki bevádolta azzal, hogy kivel építette meg a mit tudom én miért? Az volt a vád, hogy a közterületfenntartóval. Kiderült, annak nincs olyan profi, és akkor megkérték valakit, hogy másik cégnek adjam valamit, és akkor számát így adják újra. Azt mondta, nem, ez fizette piaci állam. Annyit kellett volna csinálni, itt a számla. De ha ő elvesztette a számlát, vagy nem tartotta meg, mert én sem tartok meg minden számlát, akkor azt kellett volna a cégnek utasítja, hogy mutassa meg azt a számlát, amit kiállítottunk erről, amit én befizettem. Ha ilyen nincs, akkor Schwarzba csinálta. Az megint nem büntetendő. Nem büntetendő, de akkor az egész dolgon már túl vagyunk. De úgy vagyunk felnőtt, vagy bemondom valamit a híradó, mondjuk egy ilyen zseniális vers, vagy egy ilyen reggeli műsor, egy ilyen csodanő, mint a Liptai Klaudia, hogy nézd, mit mondott a Klaudia? Akkor ez nem is úgy van. Hát én remélem, csak azért, mert bejövök és mondok valamit, azt még nem hiszik el. Nem is is ilyen igényem. Hát azért van, hogy gondolkodjanak rajta. Emberek. Na tehát akkor, lássuk másképpen. Ez az. 70. december 31. szilveszter. Magyarországon nettó adósság 0,5 milliárd dollár. 89. december 31-én, tehát a szocializmus utolsó teljes évében, a nettó adósság 14,9 milliárd dollár. 2007. december 31-én a nettó adósság 64,4 milliárd dollár. 2010. március 30-án a nettó adósság 75 milliárd dollár. Na most, megmutatom ennek a szerkezetét. Ennek. Ott. Annak a szerkezete, meg a 75 milliárdnak a szerkezete ugyanaz. Művelt nyíregyháziak azt szoktuk mondani, hogy seszko jedno. Ugyanaz. Tehát tótul, mindegy, ugyanaz, seszko jedno. Következő ez. A 14,9 milliárdból szerkezetileg 11,1 milliárd a kamat. Mert a kamatot tudtuk fizetni az elején, és a tőkétből csak alig. Aztán nem tudtuk a tőkét egyáltalán fizetni, csak a kamatot. Aztán a kamatot is csak úgy tudtuk felvenni, hogy felveszünk hitelt ahhoz, hogy a kamatot tudjuk fizetni. Na a felvett hitel kamatát csak úgy tudtuk felvenni, hogy ahhoz fizettük. Ez már ugyanaz, mint amikor mondtam a CDO-kat. Ez ugyanaz? Ez ugyanaz? Közben persze én mondhatom, hogy a Magyarország került ki a legsikeresebb a válságból. Ilyeneket lehet mondani, de semmi baj nincs. Csak senkit nem érdekel. Illetve azokat érdekli, akik a Liptai Klaudiához szoktak. De egyébként sokat nem. Tessék nézni, azt mondja. Az árfolyamveszteség 2,1 milliárd. Tehát a 11,1-et meg a 2,1-et összeadják. Milyen árfolyamveszteség? Hát a romlott a forint a dollárhoz képest. Ez azt jelenti, kedves fiatal versenyzők, hogy 13,1 milliárd mínusz 14, a 14,9-ből levonjuk, akkor összesen ez, amiből egy darabot nem ettünk meg semmikor, ebből nem épült pajta, ebből lovaknak nem épült patkó, ebből nem készült radarkészülék, nem készültek olyan kellékek, amely a Kovács nevű pornórendező háttért tudott csinálni a filmbe. Tehát ebből semmilyen reálgazdasági dolog nem tudott, ez itt van. És közben a mi emberek ott ültek és nézték, mert ők azt mondták, hogy azt kellett eldönteni, hogy 70-70, amikor olajárobbanás volt, azt kellett eldönteni, hogy elvtársak, két lehetőségünk van, csökkentjük a növekedés ütemét, és nem adósodunk el, de akkor a szocializmus céljait nem tudjuk jól megvalósítani. És akkor jogos elégedetlenség lesz polgártársaink körében. A másik lehetséges alternatíva meg az volt, hogy azt mondták, hogy A növekedés radikálisan csökkenteni kell, de a radikális azt jelenti, hogy 6% helyett 3. Nem kell akkor kölcsönt fölvenni. Na, ezt nem lehet. Akkor mi lehet még? Felveszünk kölcsönt, mert most nagyon olcsó a kölcsönpénz, és most nagyon gyorsan ki lehet fizetni a kölcsönpénzből a kölcsönpénzt, és úgy megyünk tovább. Na, ezt választották. Az egész Magyar Nemzeti Bankban egy főosztályt volt egy bizonyos Dobos nevű ember, aki azt mondta, hogy bárkinek be tudom bizonyítani számítással, hogy ez, hogy most olcsó a pénz, ez maximum 2 évig lesz, így utána 30 évig nem lesz olcsó a pénz, így is volt. Nem lőtték agyon, nem rúgták ki, és időben nyugdíjazták. Nem lehet mondani semmit, hogy valami történt vele, de egyetlen egy ember volt. Ott van fiatal versenyzők, tehát ez, bocsánat, ott van. Mondom, ismétem, ez lenne baj, hogyha itt Magyarországon a gyógyvizek összetétel olyan lenne, hogy az összes snob amerikainak bebizonyítanánk egy orvosok, hogy ha valaki csak 3 napot teszi be a, bocsánat, kedves hölgyeim, a segét a mi melegvizünkbe, az olyan, mintha Amerikában 90 napot lenne. Nem biztos, ez igaz lenne, de ezt el lehetne velük hitetni. Bánám mi, hogy ennyi az elgondolatosság? Nem, hát 5 év alatt kihozzuk. De ugye Amerika idejön, és felül egy vonatra, ami nem az a piros vonat, ami Pirisre megy, meg ezek az új vonatok, felül egy vonatra. Onnantól kezdve vége a dalnak. Ezt vegyük észre, fiatalok, vegyük észre. Netán a felesége terhes és rosszul van, és bemenne a WC-be a vonaton. Innen ne folytassuk, fiatalok, dolgot, mert azért legyünk őszinték. Igen. És látják, a lengyelek a felét lepasszolták, és még mindig milyen nehéz helyzetben vannak hozzánk képest. A csehek tradicionálisan kevés volt nekik, mindig nekik most azért magukhoz képest sokat nőtt, az észleknek pedig ugye nyilván a válság miatt nyilván nőtt, de hát akkor is ez egy teljesen kiugró adat. A románok pedig azok nagyon vigyáztak, hát pontosan az egész Ceausescu diktatúra azon alapult, hogy 5-6 milliószor felajánlották a nemzetközi pénzügyi szervek, hogy adnak Románia kölcsönt. Ceausescu azt mondta, hogy ő neki oda kölcsönt senki nem ad. Inkább éheztette az egész országot, mert valamilyen módon ilyen látszat szuverenitást fenn akar tartani. Most, hogy nehogy valaki azt érezett a szavaimból, hogy én ezt a Ceausescu nevű versenyzőt kedveltem, szó sincs arról, csak a románok eleve ezt a megoldást választották. Mint hogy most is azt a megoldást választják, odaadják a kikötőiket az amerikaiaknak, és utána ők azt mondják, hogy innentől kezdve mi demokraták vagyunk, akármit csinálunk. És a hónap agyonvernek ott 3 olyan embert, akinek abszolút nem mondom meg, nehogy az legyen benne, hogy magyar kisebbség, és azért, mert azt mondták, hogy a Basescu nem jó ember, akkor azt mondják, mondani, hogy hát ilyen előfordul. Nem fogják mondani, hogy ott a katonai elnyomás van. Na tehát. Mik a következményei annak, Lóránt Károly és követői szerint annak, hogy Magyarországon a piacgazdasági átmenetet úgy csináltuk meg, ahogy megcsináltuk? Az álmodóságban ugye az volt, hogy nem értünk az adósság engedés lehetőségre, egész pontosan nem biztos, hogy megkaptuk volna, nem is próbálkoztunk. A privatizációnál a természetes monopóliumokat is elpasszoltuk, mint az energiaszektor. A víznél most volt egy ilyen pécsi csata, amiben itt lehet látni, hogy még ott milyen lehetőségek vannak. Deregulációnál egyenlőtlen feltételek voltak külföldi és belföldi szektor számára, tehát sokkal több támogatást kapott egy külföldi, ha bejött ide, mint belföldi. Nem azért, mert amilyenket nem szeretjük, mert egyrészt az EU már rossz szemmel nézett arra, hogy mi adnánk nekik a belföldinek, de a külföldinek szabad. Ez egy borzasztó érdekes szabályozás, tehát ilyen szempontból egy nagyon érdekes dolog, de erre majd a következő országtanulmányoknál majd sort kerítek. Nagyon hamar megcsináltuk a teljes liberalizációt, és sokkal hamar megcsináltuk a római egyes gazdaságpolitikai funkciót, a gazdasági jogi keretek megteremtését, mint egyébként kellett volna. Tehát ugye, mintha kényszerültünk volna. És ennek a következményeit mutatja be ez a slide, hogy az adósságszolgálatot tekintve, kedves fiatalok, az a probléma, hogy rettenetesen magas az adósság szolgálat, és amikor már nem bírtuk, mit csináltunk mindig? Privatizáltunk egy nagy csomagot még, csak most már nincs. Hát nem véletlen fiatok a BKV, a MÁV, meg hét akartam mondani a harmadikat, hogy az mert most a szemünk előtt teljesen tökve, most mindegy, hogy most kilopták, nem lopták, itt teljesen szét van zilálva, hát ez a MÁV az önmagában. Pedig milyen szenzációs az egész vasúti közlekedés, mint olyan, de gondolom ezt a közlekedések is jobban tudják, mert jobban értik, 5000-szer jobban értenek ezt hozzá, mint én. Na de hát nincs már mit eladni. Hát el lehetne adni még a MÁV-ot, a HÉV-et, hát nem véletlenül próbálta a Temszki utolsó pillanatban a HÉV felé csoportosra mindent úgy, hogy az külön elszámolás lenni, és itt tovább. Hagytam hozzá, a HÉV-ből sok mindent ki is lehetne hozni, mert magunk között, szóval nézzenek meg, a HÉV-ről leszáll hány utas, hát hány volt kell ahhoz, hogy annyi utas szálljon le? Hát az nyilván sok mindent lehetne csinálni, de már nincs miből. Akkor az egyszerű foreign direct investment, vagyis a külföldi tőke beáramlás óriási likviditás hozott, ugyanakkor, amikor azok beértek, ugye ezek a cégek, mindegyike úgy kezdődött az aláírás, hogy 10 évig adómentességet kaptak Magyarországon. 10 évig adómentességet kaptak. Hát hogy ne állam ott van a tőke, mint a nyavaja? És Magyarországon ugye jobban tudtak nyelveket, jobb volt az infrastruktúra, jó volt az előtörténet, hát megmutattam őknek, hogy 600 évvel vezettünk a többi előtt. Aztán, amikor látták, hogy ez a konjunktúra sem olyan, meg a magyar helyzet sem olyan, amilyet gondoltak, elkezdték kiszivattyúzni teljes joggal a pénzüket, a profitot. És nem fektették újra be. Hát mióta önök egyetemisták, havonta bemond egy külföldi cég, hogy most befejezi Magyarországon ezt és ezt, mert máshogy olcsóbb, vagy mert a világgazdasági válság miatt csökkenteni kell, és így tovább. Hát az egész ízóipar például, ami önök profiába tartozik, ami Magyarország hatalmas technikai kultúrája volt, meg van is. És kialakult a duális gazdasági szereket, amit olyan amatőr szinten mindig megmutattam, és mindig így mutattam, hogy a hazai gazdaságnak a termelékenysége, a hazai gazdaságnak a bérrendszere, meg a hazai gazdaság erőssége, az egy sokkal inkább stagnáló pályát mutatott, a multiszektor pedig egy erősen fejlődött, és a kettő között nincs beszállítási sűrűség. Ez a duális gazdaság. Piacvesztés 88 és 92 között, és tömeges vállalati csődök. És a bankok 90%-a, a biztosítók 100%-a külföldi magántulajdonban van. Na most itt van egy nagyon érdekes dolog, amit szeretem volna önöknek mindenképpen megmutatni, hogy a vámszabad terület az azt jelenti, amikor a multik exportálnak. Mert ők nálunk csinálják a termékeket, de mi vámszabad területének nyilvánítjuk, vagyis ők szabadon vihetik ki exportot minden további nélkül. Az a része mindig szépen haladt, egészen 2005-ig az aztán visszaesett. A vám területi egyenleg a hazai tulajdonú cégeknek a egyenleg az erős negatívot mutatott, és az összes külkereskedelmi egyenleg az ugye lehúzta a piros vonal, vagyis a hazai közép és kis- és középvállalati szektornak a kisebb hatékonysága, ami mondom semmilyen állami támogatást nem kap, a nagyok meg a multiszektor meg azért kap, mert ide jön a tőke. És a dualitás itt maga így látszik. Mert hogyha kedves fiatalok, hogyha mondjuk Magyarország is az lenne, mint Maláziában, a haval kezdődő mondatnak semmi értelme is, de ha az lenne Magyarország, mint Maláziában, hogy a kis- és középvállalati szektorból a multiknál 60%-osan hazai cégek a beszállítók Maláziába, akkor nyilván ez a vám, ez az óló eleve összehúzódna. Ez teljesen világos. Ezzel most nem foglalkozunk, és ez azt jelenti, hogy amit tetszenek ott látni, a külföldi vállalatok a GDP növekedéséhez 64,7%-ban járulnak hozzá. Az, a GDP növekménynek a fele az ő exportjukból van, és a létszám növekedés 99 és 2005 között 54 ezer fő. A magyar vállalatoknál a létszám növekedés 259 ezer fő, ez összesen 313 ezer fő. De kedves fiatalok, ez hol van az a másfél millióhoz képest, ami elveszett, mint munkaerő, mármint, hogy annyi munkahely kiesett. Ez ebből 313 ezer jön vissza. Tetszik értelmi, miről beszélek? Ezért mondom azt, hogy ha etnikumi szinten nézzük, ha nem etnikumi szinten nézzünk, hány ezer család van Magyarországon, ahol már a 36-38 éves apa maximum 2 évet dolgozott, az anya meg 1 fél évet dolgozott, és a gyerek most már 16-17 éves, és nem látta az apját dolgozni. Őnek is nincs semmi kiáltás az életébe. Magát a munkát nincs benne a vérükbe, miközben az egyetemen végzett közgazdászok tekintetében is 6-7-8 éve mással hallok, volt tanítványomtól, akik most már vezérigazgatók, vagy akár főosztályvezetők, vagy akármik. Jóska, tudjuk, hogy ti jól diákokat termeltek közgázon, és itt is semmi gond. De nem veszünk fel többet senkit első munkahelyesként. Akármilyen jó, nem tudjuk, nem akarjuk megtanítani dolgozni. Azoknak van esélye, akik egyetem alatt elmennek dolgozni, és van egy kis hátterük, akkor már az életrajzukba bejárják, akkor látja, ez a madár, ez tehetséges, és már dolgozott, és akkor nem kell neki elmagyarázni, hogy igen, és akkor be kell jönni egy időre, nem kell sírni, hogy igen. Ne magából induljon ki, ember! Ne magából induljon ki! Nem azért szoktam mondani ezt a fekete plákót, mert én nekem ez a mániám. Burokban élnek, meg azt hiszik, hogy mindenki van, mint maguk. De ebbe a korba ezt így is kell. Addig jó, még így van. Én, nekem a sors, hogy a szüleim korai halála, meg Szabolcshoz kötődés, Pécsen dolgoztam, Győrbe dolgoztam, Szegeden barátaim vannak, mi egyéb, ismerem az országot kis szinten is, nagy szinten is. Fiatal versenyzők, olyan vonat nincs, amin én nem utaztam. Tehát elég jó összehasonlítás alapom, hogy kik ülnek a vonaton, és hogy néz ki Magyarország. Meg úgy Makó volt az utolsó város, ami 30-40 ezeres lakosú város, és nem voltam ott még. Az is teljesítve van. Tehát nem csak a balatoni fürdőek vannak teljesítve nálam, Magyarország is teljesítve van. Ebben a szempontból. De az a lényege az ügynek, hogy ebben az ábrából ezt tetszik itt ki, hogy ez a hozzájárás itt a ügyekben. Ez egy nagyon nagy elmaradás egyenlőre. Na most akkor jelentem mindenkinek, aki itt van, és még erre utolsó tartalékával küzd, ezt nem azért fogom kihagyni, mert elfelejtem, hanem a jövő órán ez a nyugdíj és az egészségügy. Tehát úgy csinálok, mintha a nyugdíjról semmi nem lenne felírva. Tehát itt az a lényeg, kedves fiatalok, hogy a reálgazdasági jellegű problémák, az egyensúlytalansági tényezőket tekintve a következő. Alacsony a foglalkoztatottság, megmutattam. A külföldi tulajdonvállalatok dominanciában duális gazdasági szereket megmutattam. Adóelkerülés van, ezt nem mutattam meg, mert tudják, azt nem veszem figyelembe. Túlköltekezés van, ezt megmutattam. Adósságszolgált, meg magas az álmodóság, magasak a kamatterhek, megmutattam. Azt tessék megnézni, kérem szépen, hogy a 2007-ben, 2008-ban 56,7% volt a foglalkoztatottsági szint, a közép-kelet-európai átlag 63,2. Ez azt jelenti, ez nem érdekes, ez se, ez meg pláne, azt jelenti, hogy ha a trendbe állnánk be, és normális munka ellene, de csak 63,7%-ig, tehát a trendbe beállnánk ide, innen ide, az maga 520 milliárdot csökkenteni a költségvetés hiányát, mert az annyit termelne ki, amiből befizetnék az adókat, akkor annyiban jobb lenne a költségvetés helyzete. 520 milliárd nem pispóta összeg. A duális gazdasági szereket, ha nem így lenne, nem tudnánk ezen a ollón erőszakkal, tudatos stratégiával változtatni, az 250-300 milliárd forintot jelentene. A múltkor mondtam, a múlt alkalom ezt az elaprózottságát, az Európai Uniós pénzek elaprózottságát, hogy nincs stratégia, hanem tömjük oda, ahol az adott uralkodó kormányzat erő a leggyengében áll, hogy azon a helyen akkor többen szavazanak rá. Ki volt már életében Farmoson, Tápiószelén, Újszilváson? Na ugye, megyek át Farmoson, Tápiószelén és Újszilváson Egertől Abonyba. Mint ahogy múlt héten mondtam, egy rendőrségi előadásról, tábornokoknak tartottam előadást, egy temetésre. Ki van mind a három községre írva, bocsánat, mert Tápiószelén Magyarországnak szerintem legkisebb városa, tehát két község és egy város, líder község, líder város. A líder az egy olyan közösség, ami az Európai Uniós pénzekre szakosodott társulások, és azok pályázhatnak pénzért, de ezt úgy csinálták, egyébként nagyon okosan csinálták a szocialisták a maguk szempontjából, hogy ezt ők kanalizálják ezt a pénzt. Úgy értem, hogy okosan csinálták, hogy hát ők is választásokat akartak nyerni, vagy nem akartak veszíteni. Ez teljesen természetes, politikus hatalmat akar. Nem csak a nem szocialisták akarnak hatalmat. Természetes, hogy hatalmat akar. Elmondom, mire költötték a fiatal három községben. Most nem úgy ment, hogy megbeszéltem a farmos öreg emberekkel, meg a tápiószelejekkel, meg az új szívásokat. Egyszerűen egy Volkswagen Jetta gépjárművel végigmentem, az egyébként 600, 400 és 1200, a új szívásnak két sora is van, tehát ilyen háromszalka kis város, vagy faluba. Elmondom, mit csináltak a pénze. Farmos és tápiószele, mint város. Így megy a fő utca, ez kb. 471 méter, 40 centi, így. Ez meg van csinálva, így, teljesen rendes. A járda kétszeresé van szélesítve, és az egyik fele szabályos bicikli út. 471 méter, 75 centi. Fel van rajta, a sárga jelzés, minden ott lett bicikli út. Utána erdő van, meg ott is. Most akkor maguknak mutatom, hogy maguk jönnek onnan be a tápiószeré, onnan, farmos felől, úgy, jó? És akkor itt van két üres terek, ha nem, akkor biztos leszették van a százat, és svájci és német mintára a két üres tereket csináltak egy mű dombot. Ilyen magasat, így. Ilyen föld, nagyon szépen le van planírozva, így. Most ültetik be szép virággal, és nyilván tápiószele és farmos címerével. És ennyi a pénz. Újszívás nagyobb, ott két cukrászdát is építettek EU-s pénzből, az egyikre ki van írva, hogy zárva, a másik, amely oda van írva, hogy csengessen be, akkor a másik szomszédból kijövök és kinyitok. EU pénzből nem ilyet kell csinálni. EU pénzből olyat kell csinálni, amiben a lelkismeret fúdásunk csökken az itt ülő generációk, meg a 10 éves generációk számára azzal, hogy nagyon sok magas kamatterhet örököltek, és valami ráállt adunk helyette. De hát az stratégia kellene. Ezt ki kell hagyjam. Ez lesz a következő órában. Ez nem érdekes most a dologban? Igen. Tehát ha a hiány okait összegezzük, akkor igazából nagyon nagy mértékben lehetne csökkenteni a hiányt, ha csak a legfontosabb ügyekhez mennénk bele, melyik a legfontosabb ügyeket csinálnánk, vagy a legfontosabb ügyekben próbálnánk jobban elgondolkodni, de az egész mechanizmus itt érthető tette. Mondjuk Magyarország nem egy önjáró ország, lassúbb a gazdasági növekedés. Még jobban felbomlanak a költségvetési bevételek és kiadások egyensúlyának a paraméterei, még jobban növekszik az álmhadóság, az még magasabb álmháztartási hiányt csinál, akkor kiigazgatási kényszer van, kiadáscsökkentés, az megint lelassítja a gazdasági növekedés, és tartósan fennálló egyensúlytalanságot előidéző problémákkal állunk szemben. Tehát ezt ki kell mondani, de nem azért, mert választási év van, ezt tavalyaknak is kimondtam, ez abszolút zsákutca. Ez abszolút zsákutca. Itt meg kell találni, nem is nehéz egyébként azokat a pontokat, amiben relatív erősek vagyunk. Tehát ugye azt mondtam, nem véletlenül a második eladáson úgy emlékszem, hogy, de most megismétem a példát más személlyel, hogy mondjuk mondjuk önnel, de ezt majd a biztosítás oldal is el fog mondani, hogyha elmegyünk mondjuk egy ilyen tíztusa versenyre, mi vagyunk ketten csapat, de minden egyes tusába csak egyikünk indulhat. És kikötik a többiek, hogy legalább egy számban nekem is kell indulni, mert mind a 10 számban jobb, mint én, mondjuk. De ez az ajánlítás is. És akkor meg kell határoznunk, meg kell kettőnknek határoznunk, mondjuk vagy egy jéghideg szóda mellett, vagy egy jéghidegebb fröccs mellett, vagy egy sör mellett, hogy holnap én melyikbe induljak. Hogy fogjuk ezt eldönteni? Megnézzük, hogy melyikben vagyok a legkevésbé elmaradottabb önhöz képest. És abba fogok indulni. A legkevesebb hátrány még abba fogok indulni. Tehát Magyarországon is úgy kell kezdeni, hogy természetesen nem mi vagyunk itt a bölcsekkövek, nem képezünk nagy high-tech-et, meg mit tudom én, de mi vagyunk a legkevésbé elmaradottak. Kiválasztatok, bele a tőkét. Bele a tanítást. És semmi bürokrácia. És amíg ez fel nem nő, semmi külföld. Kivéve a külföldi ösztöndíjak. A madár menjen ki, és nézze meg. És jöjjön vissza. Amire nem készíthetjük, de ha tudja, hogy azért jön vissza, hogy ő fogja megcsinálni, akkor visszajön. Mert amikor kimegy, meg tudja, hogy ott a 125. lenne a sorba. Visszajön, és azt mondják, hogy igen, nem teszünk fő két őrültet, aki már se tudja, mit kell csinálni, te magad fogod megcsinálni 28 évesen, akkor megcsinálja. Ezt akartam még bemutatni. Azt állítják azt muszáj a másikat a következő alkalom mondani, azt állítják a ezen nézett képviselői, hogy ez a hazai exportorientált vállalatok piackonform támogatását meg kell csinálni, ha tetszik az EU-nak, ha nem. Zárni kell a vertikumokat, hogy a kereskedők ne szívják le a pénzt. Ilyen szövetkezeti modellben keleti piacok felé kell nyitni, nem értem hoztam be, amit behoztam. Hazai tulajdonú pénzintézeteket kell nyitni, nyugati magyarságot be kell vonni, mint ahogy az Izrael is bevonta a nem izraelbe élő zsidókat, ázsiai országok is bevontak, a kínaiaknál külön vannak azok nyilvántartva, akik nem Kínába dolgoznak, de utalnak haza szakmát, pénzt és így tovább, azok külön nyilvántartva, külön nevük is van a kínai nyelven, és a határon túli magyarság bevonását. Mondják ők. Nekem nem jogom, de nincs módom, meg nem is akarom kommentálni, sem ezt nem kommentálom, sem a múltkor nem kommentáltam. Nyilvánvaló, hogy a következő órán nyugdíj meg az egészséget, ha elmondom, akkor fogok mondani 10-15 mondatot, hogy én mit gondolok, végül is, de az nem lesz számunkére. Hát nem mondom, hogy nem volt ma sűrű a napjuk velem, de hát Istenem, ilyen is van. Jöjjenek máskor is viszontlátásra.